Kedves hallgatóink, Krisztus várása a mi egész sorozatunknak a címe, és Jelenések könyve 14. fejezet alapján a föld lakosaihoz szóló isteni üzenet tanulmányozásával foglalkozunk. Így szoktuk ezt összességében megfogalmazni, hogy a három angyal üzenete. Emlékeztetem a kedves hallgatókat arra, hogy szóltunk, hogy vannak valóságos lények, Isten angyalai, akik fáradoznak, szolgáló lelkek az emberekért és a világ mindenség dolgaiért. Ebben a proféciában, amikor angyallal találkozunk, akkor Isten embereiről, Istenhez tért, Isten által megbízott emberekről van szó. Az angyal az küldöttet jelentés, ez nem lett lefordítva a Bibliánkban általános esetekben, hanem az angyal szó megmaradt. Az eddigi tanulmányunkban az első angyal üzenetével foglalkoztunk, annak részletével, és most pedig a második üzenettel fogunk foglalkozni. Előre megértést kérem, és szeretném azt az együttérzést hordozni a kedves hallgatók részéről felém, hogy igyekszünk, legalábbis én most igyekszem, minden elfogultság nélkül szólni az Isten igéjét, de mivel az Isten üzenete eléggé egyértelmű, határozott és nyílt beszéd, az sem lenne helyes, hogyha itt olyan szinten finomítanánk, hogy nem mondanánk meg, nem olvasnánk a Szentírásból, hogy ezt mondja az Úr, ez az Isten üzenete. Lehet, hogy egyikszer, másikszor a mi saját gondolatainkat, vagy cselekedeteinket, vagy életünket megítéli. Egyértelmű látást ad nekünk a világ dolgait illetően. Szeretnénk meghallani az Isten szavát, és azt a boldogító üzenetet is kiolvasni belőle, hogy a legnehezebb helyzetből is van Istennek megoldása, szabadítása az ő népe, az egyének és az egész föld lakói számára. Éppen ezért olvassuk is el Jelenések könyve 14. fejezetében a második angyal üzenetét, egyetlen egy vers, amiből kiindulunk bibliai tanulmányunkban, ez pedig a 8. vers. És más angyal követte azt mondván, leomlott Babilon, a nagyváros, mert az ő paráznosságának haragborából adott inni minden pogány népnek. Hogy bennünk maradjon ez az ige, engedtessék meg, hogy hadd olvassam el még egyszer. Miért vizsgálódnánk, és néhány kérdést megfogalmaznék, egy másik szóra is szeretnék most kitérni, szintén magyarázat és tájékoztatás céljából, hogy ez a pogány népnek ez a szó, a másik szó, és ritka a Biblia versekben, hogy két ilyen szó is szerepel, amit nem fordítottak a Bibliában. Összesen csak egy néhány ilyen szó van, ami megmaradt. Ilyen a pogány, ilyen az angyal, és ilyen az evangélium. Tehát ami nem lett lefordítva. Ebben a Biblia versben ez a második szó is, az a pogány, az azt jelenti, hogy népek. Tehát nem valamilyen minősítő, rossz jelző. Általában azokat, az embereket, embercsoportokat jelképezi, vagy jelzi, akik a tiszta, hamisítatlan isteni igazságokat, isteni tanításokat nem ismerték. De általánosságban azt jelenti, hogy népek, minden nép. Hogy mivel foglalkozunk, érdemes egy picikét visszább menni az első angyal üzenetére. Emlékeztetem a hallgatókat, hogy arról szólt a Biblia tanítása, hogy az örökkévaló evangéliumot juttatja el Isten a föld lakóihoz. Van Krisztus által megváltásunk, egy ember megszabadult a bűn rabságából, tehát rossz szokásainak a fogságából, és a mindazt Isten testileg, fizikailag, úgy az emberben, mint az egész világ mindenségben újjá teremt, az egész földet újjáteremti. Ez az örökkévaló evangélium lényege összefoglalva. Azt olvastuk három üzenetben, hogy először is, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, jelenti, hogy a legnagyobb megdicsőítése a mindenható Istennek, hogy az Isten szeretetének a befogadás által egy emberi szív és egy emberi élet megnemesből átváltozik, megjobbul, és egyre inkább hasonlóvá válik az Isten jelleméhez. A másik üzenet, amivel foglalkoztunk, hogy eljött az ítélet óra, hogy mi emberek imádságban, tehát így lélekben, a mennyben folyó ítélkezésben részt veszünk, és Istennek az az akarata, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére jusson. És ha valakik az Isten szeretetét elfogadják, nem csupán bűnbocsánatban részesülnek, hanem minden hamisságból megtisztulnak, szívük, gondolkodásmódjuk megváltozik, és Isten alkalmassá tesz őket a bűn nélkül világra. És ez az ítélkezés olyan kimenetelű, amilyen vágyakozásunk nekünk van, nem ábrándozás szerint, amennyiben együtt munkálkodunk az Istennel, és alkalmas időben keressük az Istent. Azt mondta Jézus Krisztus, aki hozzám jön, semmiképpen el ne vetem. De arról is szólt ez az üzenet, hogy a napjaink eseményei ezek. Tehát most a mennyben, a föld lakóival kapcsolatban véglegesítés történik, és Jézus, amikor lezárja a földünk szenvedés történetét, elhangzik Jézus mondása az ítélkezés vonatkozásában, aki szent, maradjon szent, aki fertelmes, maradjon fertelmes, aki igaz, maradjon igaz, és aki igazságtalan, maradjon igazságtalan. És nyilvánvalóvá válik, hogy ki méltó, hogy ama világot elvegye. A harmadik üzenetben azzal találkoztunk, hogy különösképpen kéleződik az, hogy Isten parancsolatai állítassanak helyre, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és a vizek forrásait. A negyedik parancsolatból részlet, tehát imádni a Teremtő Istent, egyedül őt imádni, hiszen hogyha megvan a Teremtő Istennel a jó és az igaz kapcsolatunk, akkor Isten lelkünkben és cselekedeteinkben, életünkben az újjáteremtést elvégzi, és így alkalmassá válunk, hogy az Isten az újjáteremtés által, amikor mindent újjáteremt, akkor testünket is, és környezetünket is, szeretteinket is, minden hívő embert újjáteremtsen. Ha nincs teremtés, nincs föltámadás sem, igaz? Ha Isten nem tud bennünket az ő teremtői szavával, az együttmunkálkodás hátterén nem tud újjáteremteni lelkünkben, nem tud új testet sem adni. Azt mondja Pál apostol, hogy amikor Jézus eljön, akkor elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, amaz ő hatalmas munkája szerint. Sátán azt szeretné elhitetni velünk is az egész emberi családdal, ne higgyetek a teremtőben, ne engedelmeskedjetek néki, ne várjátok az újjáteremtést, itt a mennyország és a pokol, elégedjetek meg ezzel. Isten igéje pedig arról szól, mint egy utolsó üzenetként, hogy állítassék helyre a Teremtő Isten imádata. Hadd utaljak arra a múltkori tanulmánnyal és összefüggésben még, hogy azért nagyon lényeges ez az üzenet, mert a francia forradalom óta úgy mondjuk a materialista irányzatok, ennek folytatásaként majdnem velejárulja az ateista, tehát az Isten tagadó irányzat, azt igyekezett elhitetni a föld lakóival, hogy az élet csak úgy magától és véletlenszerűen van a földünkön, és van a világunkban, úgy magától történt, és ezért tulajdonképpen az életnek nincs folytatása. A kereszténység és általában vallások ehhez úgy csatlakoztak, úgy kapcsolódtak, hogy valamilyen szinten ezt a fajta evolucionista gondolkodást átvették, és azt mondják, ha fogalmazzam meg a nagyon intézményes egyházak és egyházvezetők nyilatkozataira hivatkozva, hogy igenis a teremtés történetét és a teremtés tanítását igenis egyeztetni, összhangba lehet hozni a fejlődés elmélettel. Gondoljuk meg. Ha így van, akkor hadd kérdezzük meg. Várhatunk igazi megoldásra? Várhatunk föltámadásra? Várhatunk új életre? Nem létezik. És Sátánnak az volt a ravasz dolga, hogyha a 7. napja, a teremtés emléknapja felcsörülődik bármi másra, a kereszténység egy részénél a vasárnapra, a 7. napjára, vagy az iszlámnál a 7. napjára a bibliai számítás szerint, akkor azt mondjuk, nincs miről beszélnünk, nem volt teremtés, lelkünkben nincs újjáteremtés, és nem lesz valóságos újjáteremtés. Valóban sorsdöntő dolog, hogy ez hitünkben és gyakorlatunkban helyre álljon. Na ennek folytatásaként olvashattuk az írásból, hogy egy újabb angyal jött, és bejelentette, hogy leomlott Babilon. Idő meghatározásban is jól gondolkodnunk. Együtt olvastuk a Bibliából a kedves hallgatókkal, még a legelső tanulmánynál, amikor az örökkéval evangéliumról szóltunk, hogy volt egy nagy várakozás, egy advent várakozás, egy Krisztus várás a 19. század közepén. A proféciák alapján kiszámolták az akkori hívők pontosan, hogy mikor kell Jézus megjelenjen. Isten ége előre szólt arról, hogy csalódni fognak, bár Isten megengedte ezt a csalódást számukra, de utána nyilvánvalóvá válik számukra, hogy Jézus nem a földre kell eljöjjön, hanem a mennyei templomba kell bemenjen az előbb említett ítélkezés széljából. És azért lényeges itt ezzel az igével összefüggésben, hogy az időpont, amíg 1844 előtt, ahogy kiszámolták, előtte meghatározták, hogy ekkor kell Jézus jöjjön, és az első angyal üzenete ezért volt nyomatékos, hogy eljött az ítéletóra. Úgy gondolták, hogy Jézus visszajön az ég felében, eljön ítélni ellenvetés holtakat, és lezárul a földünk szenvedés története, hogy amikor átélték a csalódást, felismerték a Szentírásnak a második angyal üzenetét, hogy meg kell vizsgálják az Isten igé alapján, hogy ennek az üzenetnek, hogy leomlott Babilon, a nagyváros és az ő parázonsága haragborából adott inni minden népnek, hogy vajon ez a Babilon az Isten igé szerint mit jelképez? Mit jelentenek azok a kifejezések, hogy parázonság, hogy haragbor, és hogy valóban ez az úgynevezett haragból, ez a fajta parázonság, és szinte ez a megrészegítés a föld lakosainak, hogy teljesedik ki az egész földre? Ezt kellett megértsék. Jó Isten kegyelméből ezt szeretnénk most is megérteni. Örömteljes dolog, hogy nem magunk értelmére kell támaszkodjunk. A Szentírásnak van egy nagyszerű törvényszerűsége, amit Péter apostol fogalmaz meg, hogy egy profétai szó sem támad saját magyarázatából, mert a Szentlélek által szólottak az Istennek szent emberei, azaz a bibliai verseket úgy érthetjük meg, hogy Biblia saját magát magyarázza meg. Szintén a Szentírásból tudjuk, a Jelenés könyve pedig tele van ezzel, benne ez a profétai rész is, hogy vajon mi volt az Isten népének az állapota a valóságos babiloni birodalomban, magának a nagyvárosnak, Babilonnak mi volt a szerepe abban az időben, Isten hogy lépett közbe a gonoszság megállítása céljából, és hogy adott népének szabadítást. Erről szó. Ha megfogalmaz itt a Bibliánk, hogy leomlott a Babilon, akkor a képzetünkben is benne van, hát valószínű valamilyen építmény, valamilyen erődítmény kellett, hogy leomoljon, nem? Falomlik. Hadd említsem, kedves hallgatók előtt, hogy különleges dolog, hogy megnéztem sok-sok bibliai fordítást, benne a Carli féle fordítást is, tehát a vizsai fordítást, ahogy Carli Gáspár fordította. Például ő úgy fogalmazza meg, hogy elromlott. Egy másik fordítás azt mondja, hogy elesett. Egy másik fordítás azt mondja, ledőlt. Bárhonnan közelítjük meg, arról szól, hogy volt valamikor egy város, amelyik úgy nézett ki, hogy bevehetetlen, úgy nézett ki, maga büszkeségében, nagyságában, dőfösségében legyőzhetetlen, és az Isten gondoskodott róla, hogy mégis úgymond elesett. Tudjuk, arról van szó, hogy ha egy város megostromolnak, és az bevették, az ugye elesik, az a város. Ha bármennyire erős fala van, úgy tetszik, akkor leomlik a fal, mert egyszerűen a falak nem védik meg. Tehát bárhonnan közelítjük meg, azt jelzi, hogy igenis az a hatalom, vagy az a ténykedés, az megszűnik, védelmet és oltalmat és biztonságot adna benne lévőknek. Ajánlom a kedves hallgatók figyelmébe, és kérem is, és javaslom is, hogy keressük meg, mert az Ószövetségi Szentírás, különösképpen Dániel próféta kijelentései egyértelműen föltárják nem csupán a múlt dolgait, hanem a múlt történelmében megtaláljuk a végidő eseménynek az ismétlődését. Különleges dolog. Hadd utaljak arra, ha elkezdünk vizsgálódni, Dániel könyve második fejezete, csak példakét szeretném említeni, följegyzi, lát a világbirodalom uralkodója egy nagy állóképet, egy szobrot, egy emberalakot, ami bemutatja az emberiség történelmét. Azt is, hogy a történelmnek az utolsó szakaszában mi lesz. Léri a Bibliánk az állatképekben is az emberiség történelmét. És hadd fogalmazzam meg a kedves hallgatók előtt, hosszú időn keresztül, mint egy lelki, erkölcsi tanításként kezeltem én magam, és sok biblia tanulmányzó hív ember a Dániel könyve 5. fejezetét, a Belsazár lakomáját. Közben ez profétikus előrevetítése a végidőnek. Azaz mondjuk úgy valamilyen szinten ennek az olvasott igének a magyarázata, hiteles, részletes magyarázata, hiszen azt mondta az írás, azt olvastuk, hogy leomlott, azaz elesett Babilon. Azért esett el ez a Biblia magyarázat, az isteni magyarázat, azért, mert a paráznossága haragborából megrészegítette a föld lakosait. Ezt vizsgáljuk. Ajánlom is a kedves hallgatóknak, nyilván akinek van lehetőség, hogy a Bibliát kézbe vegye és olvassuk, egy néhány Biblia verset szeretnék olvasni, és utána vizsgálódni. És látni fogjuk, hogy megtaláljuk a kulcsot. Dániel könyve 5. fejezetében az első verstől kezdve olvasom, mondom kivonatosan csak. Belsazár király nagy lokomát szerzett az ő 1000 főemberének, és az 1000 előtt bort ivott. Borozás közben mondta Belsazár, hogy hozzák elő az arany és ezüst edényeket, amelyeket elvitt Nabukodonozor, az ő atya Jeruzsálem templomból, hogy igyanak azokból a király és az ő főemberé, az ő felesége és az ő ágyasai. Akkor előhozták az arany edényeket, amelyeket elvittek az Isten házából és házának templomából, ami Jeruzsálemben volt, és ittak azokból a király és az ő főemberé, és az ő felesége és az ő ágyasai. Bort ittak, és dicsérték az arany, ezüst, érc, vas, fa és kőisteneket. Abban az órában emberi kéznek ujjai tűntek fel, és írtak a gyertyatartóval szemben a király palotájának messzett falán, és király nézte azt a kézfejet, amely írt. Akkor bementek a király bölcsei mind, de nem tudták elolvasni az írást, sem annak értelmét megfejteni a királynak. Van egy férfiú, mondták neki, a te országodban, akiben a szent isteneknek lelke van, s a te atyád idejében értelem, tudomány és az Istennek bölcsességhez hasonló bölcsesség találtatott benne, s akit Nabonzor király, a te atyád, az írásodok, varázslók, kádósok és jövendőmódok fejévé tett, igen, a te atyád király. Majd így olvashatjuk a további fejezésekben, a 22. versben, amikor Dániel megszólalt, valóban eléhozták, csak kivonatosan olvasom a bibliai történésekből, és te Belsazár, az ő fia, nem aláztad meg szívedet, na mindezeket tudtad. Sőt, felemelkedtél az egek ura ellen, és az ő házának edényét elődbe hozták, és te és a te főembereid, a te feleségeid, és a te ágyaséd bort ittak azokból, és az ezüst, az arany, élc, vas, fa és kőisteneket dicsérted, akik nem látnak, sem nem hallanak, sem nem értenek, az Isten pedig, akinek kezében van a te lelked, és ő lette minden te utad, nem dicsőítetted. Azért küldetett ő által ez a kéz, és jegyezhetett fel ez az írás. Ez az írás, amely feljegyeztetett méne tékelú fárszín, azaz e szavaknak az értelmehez, méne azaz számba vette Isten a te országlásodat, és végetetett annak. Tékel, megmérettél a mérlegen, és hiával találtottál. Bérez, azaz elosztott a te országod, és adatot a médeknek és a perzsáknak. Ugyanazon az éjszakán megöletett Belsazár, a káldeusok királya, s a méd Dárusz foglalta az országot, mint egy 62 esztendős korában. Ha most azt mondanánk, hogy kérem, nem mondunk egy szót sem hozzá, akkor azt mondja, hogy kérem, hát erről olvastunk a Jelenések 14. fejezet 8. versében. Mégis kell néhány szót szóljunk. Valóban Nabukodonozor, akit az Isten megbízott azzal, hogy a hitetlenkedő Izrael fiait vigye el fogságba, mert a szép szóra nem hallgattak, ez a Nabukodonozor az Istennek látomásban kapott figyelmeztetés által, meg szó szerint javító nevelő szenvedéseken vezette keresztül, majd otthon önök elolvashatják a Bibliának történetét, teljes szívből az Istenhez tért, megalázta a szívét az Isten előtt, és kiirdette az ő birodalmában mindenki számára, hogy Sidrák, Misák és Abednégónak, meg Dánielnek az Isten az igaz Isten. Majd ennek az unokája, ennek a világuralkodónak az unokája, aki mindezekről tudott és mindezeket látta és ismerte, azt olvashatjuk az írásból, hogy ő annyira elbízta magát, hogy ő nem csupán a szokványos edényekből dorbézolt, hanem a féltve őrzött, a kincstárban tartott, az élő, valóságos Isten tiszteletére elkülönített, de most már nyilván a fogságba vitt edények, úgy mondjuk templomi, isteni szolgálata elkülönített edények, ezek a részegedésnek és a szórakozásnak az eszközei lettek. Mondván, és ugye ez volt az akkori gondolkodásmód, hogyha valamelyik országot legyőznek, akkor az Istenüket is legyőzték. Mi a Teremtőistent, Izraelnek az Istenét legyőztük, ezért az ő edényeikkel azt csinálunk, amit akarunk. Azt olvashatjuk, hogy előhozatta, és elkezde dorbézolni, és itt mutatkozik meg, kedves hallgatók, az a nagyon-nagyon fontos dolog, mert az egy dolog, hogy valaki részegeskedése vagy dorbézolása jut, és valóban gyakorolja az erkölcstelenséget, ami természetes, hogy ebből az állapotban ez következik. De azt olvastuk az írásból, hogy közben, a dorbézolás közben imádták a nem létező Istent. A kő, a fa, és a különböző ember csinálta eszközökből készített isteneket imádták az igazi Isten helyett, méghozzá összekeverve az igazi Isten imádat templomainak eszközeivel. Micsoda büszkeség. Így olvastuk, hogy mindenki ott volt, aki számított igazán a birodalomban, és ennyire elbizakodott lett. Azt olvashattuk az írásból, és különleges dolog, azt olvashattuk itt az írásból, hogy te nem aláztad meg szívedet az Isten előtt, idézzük, nem aláztad meg szívedet, noha mindezeket tudtad. Tudta, hogy az ő nagyapjával mi történt? A nagyapjának a megaláztatását is, a nehézségét, de a nagyapjának a megtérését is. Arról is tudott, hogy van valóságos Isten, aki teremtette az eget és a földet. Ehelyett, és ez ellenében. És azt olvastuk, hogy amikor megvolt ez a nagy lakoma, a király dicsőítése, és az önmaguk dicsőítése, és az emberi dicsőség magasztalása, akkor egy emberi kéz a király palotájának a falán elkezdett írni, mint olvastuk, hogy méne tékel ufársén. Aminek a legfontosabb üzenet az volt, hogy megmérettél a mérlegen, és hiával talált. Biblia azt mondja, hogy azzal az Istennel szálltál szembe, aki minden életnek a forrása, és akár te utaidat is jól ismeri. Kedves hallgatók, kérdezem, jó nekünk olyan Istent ismerni, és olyan Istennel kapcsolatban lenni, aki életünknek az adója, aki az életünknek a gondviselője, és aki tudja mi dolgainkat, tudja mi utainkat. Nyilván ezt lehet úgy is megközelíteni, hogy félhetünk az Istentől, hogy jaj, csak hogy ne tudja meg a dolgainkat, de ha az jóságos Isten, és tudja mi küzdelmeinket, és kívánatos véget ad nekünk, és törődik velünk, és van megoldás az életünk minden dolgára, akkor meg jó, hogy ilyen Istenünk van. Jó, hogy minden útunkat ismeri. Még úgy is, hogyha netlán a hibáinkat és gyengeségeinket is ismer az Isten, de tudjuk, hogy nála van irgalom és kegyelem, tehát van megbocsájtás, és van könyörület. Ezzel ellentétben ezt csinálta, amit az előbb olvastuk. Érdemes odafigyelnünk, kedves hallgatók, arra is, szintén mondom, látni fogjuk a végidőnek a jelenség is benne vannak, hogy hívatta az ő bölcsét a király, hívta az írástudókat, fejtsétek meg az írást. Meg tudták-e fejteni? Nem. Egyszer csak a nagyanyja, olvashatjuk az írásból, eszébe juttatta, hogy Belsazár, nincs nyugtalanság rokod, mert a te nagyapádnak, ugye atyádnak írja a Bibliánk, tűnik ilyenkor bármi is, ha nagyszülőkről is van szó, mindig, mintha közvetlen atya lenne, csak megtévesztő, hogyha valaki nem jár utána, és nem vizsgálja meg a Biblia történéseit. Annak az életében is volt hasonló jelenség, hasonló álom és látás, és volt egy ember, akiben az Istenek lelke van. És az megadta a választ, és úgy történt, ahogy mondta. Ez ember most is létezik. Hívjátok el? Mondjuk ki nyíltan, kedves hallgatók, hogy nem más, mint ez a prófétaság lelkének az adománya. De Isten közli az emberrel, hogy mi az Isten szándéka, másrészt pedig az is a proféti adománynak a része, hogy az Isten kijelenti, hogy egy másik embernek mit jelentett ki, és mi az Isten terve szándéka. És azt olvashatjuk az írásból, hogy amikor Dánielt előhívták, akkor fájdalmas szívvel, de tételesen felsorakoztatta, hogy Belsazár, te tudtad azt, hogy a nagyapáddal mi történt, hogy bizakodott el hozzád hasonlóan, ugyanakkor hogy alázta meg maga az Istenőt, azaz hogy juttatta, hogy igazán lássa meg, hogy nem ő a hatalom, hanem a valóságos Isten, hogy alázta meg szívét, és hogy jutott igazi lelki győzelemre, és hogy imádta és dicsérte az Istent, és te nem ezt az utat jártad. És ezért a mindat Isten országlásodat is visszavonja, és életednek is vége van. Nincs tovább. Hadd utaljak arra, kedves hallgatók, hogy a Szentírás azt jegyzi fel tételesen, Ésaiás proféta könyve részletesen szól erről, majd tessenek otthon elolvasni, hogy a mindenható Isten név szerint elhívta Círuszt, egy másik, úgy mondjuk rendszernek az uralkodóját, a Méd-Perzsa uralkodót, és a proféciák úgy teljesedtek, ahogy a Biblia mondta előre, hogy elvezették a folyóvizet, ami keresztül folyt Babilonon, a városon, és száraz lábbal vonultak be azon az éjszakán, és olvastuk a Bibliából, hogy azon az éjszakán elvétetett az országa, és Belsazárt megölték. Kérdezem, kedves hallgatók, leomlott a nagy Babilon? Hiába volt olyan hatalmas, kerített város, hogy több éven keresztül bírta az ostromot, mindenük megvolt, élelem, minden feltétele az élethez. Hadd említsem, kedves hallgatók, hogy a történelem feljegyzi, hogy még a folyó se tudja annak a városba bemenni, a folyó felett is vaskapu volt. Mivel a mindenható Isten olyan gondolatot adott az ő szolgának, Círusznak, a szabarítónak, hogy vezesse le a vizet, a kiszárt, úgy mondjuk, kiürült folyómederben biztonságosan és bátran bemertek a katonák, és gyakorlatban egészen minimális hadművelet által bevették a bevehetetlennek tűnt várost. Hadd kérdezzem meg, elesett Babilon? Legyőzetett Babilon? A büszkeség ide vezet? Látni fogjuk, ennek a végidőre vonatkozó nagyon komoly profetikus jelentősége van. Hadd említsem, kedves hallgatók, hogy Babilon az is jelenti, hogy Bábel, azaz Bábel név, ez héber név. Tehát olyan héberek adják Babilonnak a Bábel nevet. Nyilván Bábel tornya valamivel korábban épült, mint Babilon, és Bábel tornyának a maradványait a japán tudósok meg is találták. Tehát a Biblia hitelessége megerősített, hogy igenis volt az a város, amiről a Biblia szólt. Hadd kérdezzem csak meg, miért épült Bábel tornya? Azt mondja az írás, hogy azt mondták az emberek, hogy szerezzünk nevet magunknak, és szerezzünk dicsőséget. Hogyha Isten megígérte ugyan, hogy nem fog vízözön által elpusztulni földünk, de netlen mégis meggondolna az Isten magát, akkor is, biztonságban legyünk, és ne tudjon legyőzni bennünket. És egyesítsük a mi nemzetségünket, és ne szélegyünk szét, hanem legyünk egyek. Hadd kérdezzem meg, van ilyen egységesítési törekvés minden szinten a világon? Európára gondolok, meg a világ egyesülések, és soratnám, hogy nem akarok részletekbe menni. Kérdezzük meg. Ezt úgy mondják napjainkban, hogy ökumené. Az egész lakott föl. Egyesíteni. Egyesíteni a vallásokat, egyesíteni politikai, gazdasági rendszert, egyesíteni. Ezt csinálták Bábelben. És az írás azt mondja, hogy Isten közbeszólt, és megzavarta az ő nyelvüket, hogy ne értsék egymást. Bábel azt jelenti, és az a, úgy tulajdonképpen ennek a névnek jelentés, hogy zűrzavar. Nem sokára ki fogunk térni, csak hadd utaljak arra. Világunkat jellemzi a zűrzavar? Ha most elsőlegesen nem is a gazdaságra, nem is a politikai, nem is az erkölcsi dolgokra utalunk, az is megvan. Vallásos vonatkozásban jellemzi a zűrzavar? Hát azt mondják emberek, sokan megkerestek engem már, tessék mondani. Annyi sok vallás van és vallásos irányzat van, tessék mondani, melyik az igaz. Ne? Kinek higgyünk egyáltalán? Minek higgyünk? Melyik ad biztonságos megoldást a mi életünk dolgaira és a kérdésére? Helyette zűrzavar. És azt mondja az írás, és itt a nagy dolog, hogy a mindenható Isten megingette az ő népének a nehézségét, a szorongattatást, Isten előre megért a szabadulást is, és hadd utaljak arra csak tömören, hogy az a Círus, akit az Isten elhívott, hogy legyőzze ezt a büszke birodalmat, ezt a Círuszt az ő népe szabadítására és megsegítésre használta fel egyszerre. Ez a Círus kiadta a rendeletet a jeruzsálemi templom újraépítésére, és hogy a fogságban lévő emberek szabadon visszamehetnek otthonukba. Mit tetszene gondolni, hogy vajon a végidő Babilonával kapcsolatban van az Istennek ilyen terve? Földünk dolgaira vonatkozóan van ígérete Istennek, hogy jön szabadító? Fogjuk olvasni az írásból. Néhány mozdulatot még érdemes e vonatkozásban vizsgálnunk. A végidővel kapcsolatban, mert a Jelenések könyve 18. fejezet 2. és 3. verse azt mondja, ugye most egy néhány dolgot pontosítsunk, hogy nézzük meg, hogy ne csupán az Ó birodalomban, tehát a Babilon birodalomban, hanem a végidőre vonatkozóan az Isten igéje, a profécia, hogy szól. Jelenések könyve 18. fejezetének a 2. és a 3. versében azzal találkozunk, hogy egy újabb angyalt, erre most azért nem térünk ki részleteiben, mert a 2. angyal üzenete, amivel most foglalkozunk bibliai tanulmányban, megismétlődik majd később a Szentírás tanúbizonysága szerint, amikor az Isten lelkének különleges hatalma fogja birtokba venni az istenféle embereket, és rajtuk keresztül egy utolsó szó szerint egy fölhívással fordul az Isten a föld lakosaihoz, és az Istennek jele és csodái fognak történni, és egy fölszólítás, hogy fussanak ki Babilonból. Olvasom tehát a Jelenések könyve 18. fejezet 2. és 3. versét. Kiáltott teljes erejével nagy szóval mondván, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelye, és minden tisztátlan lélek tömlöce, és minden tisztátlan és gyönyörűséges lélek tömlöce. Mert az ő parázossága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyi ővele paráználkodtak, és a földnek kalamárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak. Mielőtt bármit magyaráznánk, különleges dolog, hogy ez az a régi babiloni birodalom, amiről itt az Isten igéje szól. Itt most már nem a régi Babilonról szól a Bibliánk, hanem a végidő Babilonjáról, mielőtt Jézus eljönne. Hadd említsem, kedves hallgatók, megnéztem a különböző fordításokban, meg a különböző bibliamagyarázatokban, benne például a Békés Dalos bibliamagyarázatban is, az van, hogy ez Rómára vonatkozik. Tényleg Róma birodalom volt az, amelyik így büszkélkedett, és a római, a fizikális történelmi római birodalomnak teljes jogutódja a pápaság most is. Azt mondja a Bibliánk, ajánlom a kedves hallgatók figyelmébe, azt mondja az írás, hogy lett ördögöknek lakhely, és minden tisztáltalan lélek tömlöce, és minden tisztáltalan gyűlölséges lélek tömlöce. Most egész pontosan a Bibliának ez a tanítása arról beszél, hogy létre kell hozni, és ez a vallásos törekvés, létre kell hozni egy egyesült vallásosságot. Tehát teljesen mindegy, hogy most ez Izrael, tehát zsidó, vagy keresztény, vagy mohamedán, vagy éppen a távol-keleti vallás, az a lényeg, hogy tulajdonképpen mindannyian testvérek vagyunk, és egyesítsük. És ez a Biblia úgy fogalmazza meg, Jézus úgy tanítja ezt, hogy ez nem egy egészséges, helyes magatartás, mert az igazság nem lehet sokszínű. Hadd kérdezzem meg. Igazság csak egy létezhet? Nincs ilyen, sem a mindennapi életben, sem a Biblia vonatkozásában, hogy neked is igazad van, és nekem is igazam van. Hadd említsem, kedves hallgatók, második vatikáni zsinat a következő nyilatkozatot tette, az ez a tantételnek a lényege, a központja, hogy katolikus egyház a központ, nyilván Krisztussal, utána következnek a protestánsok, utána következnek a zsidók, tehát úgynevezett koncentrikus körök, és utána végül minden ember beletartozik ebbe a dologba, tehát tulajdonképpen mindenki Krisztussal tartozik, és mindenki az üdvözítő egyházhoz tartozik. Hadd említsem, annélkül, hogy bárkit elmarasztalnánk, 16. Benedek most élő ténykedő pápa kinyilvánította, hogy egy üdvözítő vallás és egyház létezik, a katolikus egyház. Azt mondja a Bibliánk, hogy minden egyes vallás, a Bibliánknak ez a tanítása, hogy minden lélek tömlöce, tehát egyszerűen ebbe a kapcsolatba bekerül, és ebbe az együttmunkálkodásba, és azt mondja, azért történt ez, mert az ő parázosságának haragborából ívott valamennyi nép, és most figyeljük, a földnek királya is, meg a földnek kalmára is az dobzódáson a keréből meggazdalkodtak, és vele paráználkodtak. Érdemes oda térnünk most a következő mozolban mindjárt, hogy mit jelent ez, hogy paráznoság. Hát a tíz parancsolatból ismerjük, hogy ne paráználkodjál. Mi is a Biblia szerint, és mi a mindennapi élet gyakorlatában a paráznoság. Mondjuk nyíltan a házastársak közötti ütlenség, igaz? Ha elkezdünk vizsgálni, kedves hallgatók, kiderül a Bibliánkból, be tudjuk bizonyítani, hogy minden időben, az Ószövetség időben is, az Isten igéje nyíltan szól arról, hogy amikor az Isten gyermekei hűtlenek voltak az Isten iránt, és a különböző országoknak az istenei kezdték imádni, ezt a mindenható Isten igéje paráznoságnak nevezi. Ajánlom a kedves hallgatóknak, és érdemes kikeresnünk ezzel kapcsolatban Jeremiás proféta könyve második fejezetének a második és a harmadik versét, hiszen valóban mit fájlott a mindenható Isten éppen a babiloni birodalom uralkodás ideje alatt, mit tekintett az Isten igéje paráznoságnak, tehát Jeremiás proféta könyve Ószövetségi Szentírás, a második fejezet, második és harmadik versét olvasom. Menj el és kiálts Jeruzsálem fülébe és mondd. Ezt mondja az Úr, emlékezem reád gyermekkorod ragaszkodására, mátkaságod szeretetére, amikor követtél engem a pusztában, még be nem vetett földön. Szent volt Izrael az Úrnak az ő termésének zsengéje, akik emésztik őt, mind vétkeztek, veszedelem támad rájuk, azt mondja az Úr. Majd a 11. és a 13. verset olvasom. Ha cserélt-e valamely nemzet isteneket, na azok nem istenek, az én népe pedig felcserélte az ő dicsőségét tehetetlenséggel. Mert kettős gonoszságot követett el az én népem. Elhagytak engem az élővizek forrását, hogy kutakat ássanak maguknak, és rebetezett kutakat ástak, amelyek nem tartják a vizet. Az Isten igéje azt mondja, hogy a parázonság az Isten igének a megfogalmazása szerint nem más, mint a valóságos, az igazi Isten helyett más valami Isten imádat kerül előtérbe, méghozzá ez legtöbb esetben össze van kapcsolva különböző képek, szobrok, vagy esetleg emberek dicsőítésével és imádatával. Hadd kérdezzem meg a kedves hallgatókat. A bibliai tanítás Mózes második könyve 20. fejezetében a második parancsolat hogy szól? Azt mondja az írás, hogy ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek az égben, vagy a földön, vagy a föld alatt a vizekben vannak, ne imádd és ne tiszteld azokat. Egész pontosan a Szent István társulat kiadású bibliafordításban úgy van, hogy ne imádd és ne borulj előtte. Azt mondja az Úr igéje, hogy még Jézus Krisztusról, meg a mennyei lényekről, az Istenről sem szabad olyan képet vagy szobrot készítenünk, ami előtt egy ember meghajolhat. Hadd utaljak arra, kedves hallgatók, emlékeztetem a hallgatókat, hogy Jézus Krisztust emlékeznek rá, hogy amikor Sátán megkísértette, és amikor fölvitte egy magas hegyre, és azt mondta Sátán Jézusnak, ha leborulva imádsz engem, az egész földet neked adom. Mit mondott Jézus válaszul az Isten ígére hivatkozva? Egyedül csak az Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Amikor János a Pátmos-szigeten egy angyal által végigvezetve a látomásomon és az eseményekben, akkor leborult volna az angyal előtt János, és az angyal megerősített és fölkeltett, és azt mondta, nem, ne borulj előttem, egyedül csak az Isten imád. Mi atyafiak vagyunk. Szolgatársak vagyunk egész pontosan. Egyedül csak az Isten imád. Hadd kérdezzem meg, kedves hallgatók. Belsőzár és ezek a nagy uralkodók elfogadták az emberek imádatát? Csak utalni szeretnék rá, hogy Babiloni király Nabukodonoszor fölállított egy szobrot maga helyett. Le kellett boruljon mindenki a szobor előtt? Hadd kérdezzem meg, világ nagyságai, vallási vezetői, vagy éppen úgy mondjuk a nagy világvallás vezetői elfogadja az emberek hódlatát és leborulását? Kérdezem, lehet-e? Lehet-e következmények nélkül? Azt mondja az írás, hogy leomlott Babilon azért, mert az ő paráznosságának haragborából adott inni minden népnek. Hadd utaljunk a borra, a paráznosság a haragbora, hogy mi lehet ez igazán. Hadd említse. Jézus Krisztus azt mondja az igazi borral kapcsolatban, tudom, hogy a kedves hallgatók ismeri, több evangélium is feljegyzi, szeretném a lényegét ennek az üzenetnek idézni. Azt mondta Jézus Krisztus, hogy igyatok ebből mindnyájan, ugye Márta evangélium 26. fejezet is erről szól, igyatok ebből mindnyájan, ez az én vérem, az új szövetségnek vére, mely sokakért kiontati bűnöknek bocsánatára. Jézus bűnbocsájtó vére. Azt mondja az írás, profétikusan szól, hogy amikor az Isten gyermekétől el akarták venni bűnbocsájtó kegyelmet, akkor egyértelműen szólt az Úr üzenete, hogy a bort és az olajat ne bánts, vagyis azt jelenti, hogy az Isten gondosodik róla, hogy az a bor az Jézus bűnbocsátó vérét jelképezi, az olaj pedig a Szentlélek, hogy ezekhez emberek, ezek nem nyúlhatnak Isten törődék az emberekkel, hogy akik őszintén vágyakoznak az Isten bűnbocsánatára és a Szentlélek vezetésére, hogy ezt megkapják. Samári asszonnyal folytatott párbeszédben Jézus azt mondta, hogy aki ebből a vízből iszik, soha örökké meg nem szomjózik, hanem az a víz, amelyet én adok neki, örök élete buzgó víznek útfélező benne. Jézus a nagy ünnep alkalmával ott jeruzsálemi pitvarban megszólt és fölkiáltott, hogy aki szomjózik, jöjjön én hozzám és igyon. Én az életvízét adom. Azt mondja az írás, hogy ez a hatalom is itatja az embereket, tehát Jézus adja, kínálja az ő bűnbocsájtó kegyelmét, kínálja az igazi vizet, az élő vizet, ami az Isten igével azonos. Van egy másik hatalom, amelyik egy másik vizet kínál. Azaz másik italt kínál egész pontosan, így mondja a Szentírás, olvastuk, hogy a részeitől a italt kívánja. Hadd utaljunk el itt, kedves hallgatók, nagyon fontos dolog e vonatkozásban, ahogy a Szentírás fejezi ezt a fajta hitetést, hogy Jeremiás proféta könyve jegyzi fel, hogy a végidőben is jellegzetesség lesz, hogy az, aki az én igéimet hirdeti, az hirdesse igazán. Miköze a polyvánnak a búzával? Azt mondja, hogy szintén Jeremiástól csak kivonatosan idézem, azt mondja az írás, hogy eljönnek a napok, amikor azt fogják tanítani a nem igazi proféták, hogy nem jön ti rátok veszedelem. Hadd kérdezzem meg, van ilyen tanítás, hogy nem kell félni a jövőtől? Csodálatosan létrehozunk itt a vallások egyesítése által, létrehozunk egy csodálatos, békés és boldog világot? Egy csodálatos gazdasági világot, egy vallási világot, egy csodálatos békés életet, erről szólnak mindenhol. Biztonságban, semmi probléma nincs. Hadd említsem ezzel összefüggésben, ez a paráznoság, a Bibliánk azt is mondja, hogy ez a vallási és politikai hatalom hármas paráznoságot követel, mert egyesül a vallás, a politika és a gazdaság. Egy kézben. Azt mondja erről a hatalomról, hogy amelyik magába gyűjti a föld minden egyes vallását és minden egyes nemzetét és minden egyes uralkodását és minden uralkodó elmegy és tisztességet tesz néki, azt mondja a Bibliánk, hogy egyesíti vallás, politika és gazdaság. Ugye így olvastuk, hogy paráználkodnak a föld királyéval, azzal így mondhatjuk, hogy egyezkednek a föld királyéval, és egyezkednek a föld gazdasági hatalmaival. Ezzel találkozunk. Hadd kérdezzük, kedves hallgatók, beszél Jézus Krisztus arról, hogy lesz a végidőben hitetés? Lesz-e hitetés? Hadd kérdezzük, Máté Evangélium 24. fejezetében így mondja, sokan jönnek majd, itt a Krisztus, amott a Krisztus, nem menjetek és ne igyétek, igaz? És ha lehet, elhitetik a választottakat is. Máté Evangélium a 7. fejezet 22. versétől pedig így olvashatjuk, majd sokan jönnek a manapon az én nevemben, nem a te nevedben profétáltunk, nem a te nevedben cselekedtünk, sok hatalmas dolgot a te nevedben, és azt mondja Jézus, hogy soha nem ismertelek, távozatok tőle. Miért? Fogalmazom meg pontosan, mert Jézus azt mondta, ha valaki hallja én tőlem a beszédeket és megcselekszi, az a bölcsember, aki hallja én tőlem a beszédeket és nem cselekszi meg, bolond ember. Egyiknek is épül háza, másiknak is épül háza. Lesz hitetés? Az előbb említettem már, van a világunkban hitetés? Rendkívül sok vallásos irányzat létezik? Rendkívül sok tanítás irányzat létezik? Bibliánk azt mondja, hogy megrészegednek a föllakosai. Mi az, hogy részegség? Most összegezzük. Tántorgás? Nem jó úton jár valaki? Nem tudja, hogy mi történik vele? Erről szól az írás. És a Bibliánk azt mondja, hogy igenis, két területen fog történni. Egyrészt Péter apostol azt mondja, hogy az lesz majd a vélemény, hogy minden, amióta földön volt idáig, változatlan, nem jön vissza Jézus. Nem jön kézzel fogatva vissza. Hol szó szerint idézem Péter apostol második levele, harmadik fejezetéből, hogy azt fogják mondani, hogy hol van az ő eljövetelének ígérete. Erre ne számítsatok. Ez lelki dolog. Ez jelképes. Nem valóságos. Jézus Krisztus azt mondja Máté 24-ben, hogy még a vallásos emberek, a buzgó vallásos embereknek az egyik csoportja is azt mondja, ha még beszél is, meg tud is Jézus eljöveteléről, de azt mondja szívében, hogy halogatja még az én Uram a hazajövetelt. Ezt mondogatja a szívében. Azaz nem készül rá. Valóban nagy hittetés? Szeretném végezetül megkérdezni, hogy olyan a Biblia szerint mi a megoldás? Adott-e Isten az ő népe számára szabadítást, amikor úgymond a nagy Babilon, akkor az ó Babilon leomlott? Első kérdésem. Dániel, mint a korábbi birodalomnak is egy nagy vezető tisztviselője, átmentődött-e az új birodalomba? Együttműködött a politikával? Nem. Élte a becsületes istenféle életet? Bármelyik király és bármi uralkodó változott? És váltotta egymást? Igen? Ezt látjuk. Amikor elrendelték, hogy nem imádkozhatsz, imádkozott? Amikor a három isünnek azt mondták, hogy le kell boruljál az arany szobor előtt, vállalták a tüzes kemencét? És Isten velük volt? Ezzel találkozunk. Hadd utaljunk, hogy mi a megoldás, kedves hallgatók. Így valóban néhány bibliaverset olvashatunk. János evangélium a 10. fejezet 16. versében azzal találkozunk. Az Úr igéje azt mondja, hogy más akolban is vannak nékem juhaim, amelyek nem ebből az akolból valók, azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak az én szomra, és lesz egy nyáj és egy pásztor. Isten gondoskodik arról, hogy vannak őszinte emberek, akik még ugyan ne ismerték meg a teljes igazságot, de vágyakoznak az Isten után, Isten az ő Szent Lelk által munkálkodott szívükben, és hadd említsem, két dolog van, hallgatnak az én szomra, egyedül csak az Isten igéje, semmi más, és hallgatnak a kihívás szavára. Azt mondja a másik ige, amire szeretnék hivatkozni, Jeremiás próféta könyve 51. fejezetében, hogy lássuk meg itt is nyomatékosan, hogy valóban az ószövetségi proféciáknak az ismétlődése ez. A 6. verset olvasom. Nézzük meg, hogy milyen az ószövetségben mi volt az Isten megoldása. Tehát Jeremiás próféta könyve 51. fejezet 6. versétől. Fussatok ki Babilonból, és kiki mentse meg az ő lelkét, ne vesszetek el az ő gonoszságáért, mert az Úr bosszúállásának idejez megfizet néki érdem szerint. Milyen örömüzenet, nem? Nem kell elveszél az ő gonoszsága miatt. Aranypohár volt Babilon az Úr kezében, amely megrészegítette az egész földet, nemzetek ittak az ő borából, azért bonondultak meg a nemzetek. Ószövetségből idézett. Végidő előképe. Hamar elesett Babilon, és összomlott. Jajgassatok felette, kössétek be balzsammal az ő sebeit, hát ha meggyógyul. Gyógyítottuk Babilont, de nem gyógyult meg. Hagyjátok el őt, és menjünk ki a maga földére, mert az égig hatott az ő ítélete, és felemelkedett a felhőkig. Kihozta az Úr a mi igazságunkat, gyertek, és beszéljük meg Sionban az Úrnak, ami Istenünknek dolgát. Itt tovább megy, mert nem csupán azt mondja a Biblia, hogy fussatok ki Babilonból, azt mondja, gyertek be Sionba. Az Isten igéje szerint van Istennek népe. Minden korszakban volt Isten népe, a végidőben is van, és a következő tanulmányunk, kedves hallgatók, majd erről fog szólni. Van Istennek népe? Szeretném mondani, nem üdvözítő egyház, van-e Istennek népe, ahová az Isten gyermekei befutnak? De nem azt mondja a Bibliánk, hogy fussák ki, hanem azt is megmondja, hogy gyertek, tanácskozzunk meg az Isten igazságát. És az Isten velünk lesz. Jelenések könyve 18. fejezet, 4. verse. Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek bűnrészesek, hogy ne kapjatok az ő csapásaiból. Isten ki akar hívni a nem megfelelő helyekről az ő gyermekeit? Hadd kérdezzük meg, ha elesett a Babilon. Ha valóban legyőzetett, és most már nem tudja a büszke hatalmakat védeni, Isten gondoskodik róla, akkor mi a megoldás? Isten azt mondja, gyermekeim, gyertek ki. Ti nem oda való vagytok. Fussatok ő belül népen. Hogy ne legyetek bűnrészesek, hogy ne kapjatok az ő csapásaiból. Hadd kérdezzek még valamit. Tetszettek hallani Lót történetéről? A Szentírás feljegyzi, hogy Lót Sodomában és Gomorában volt. Nem muszáj lett volna neki oda menni. De az Isten iránta való szeretetből elküldte a két angyalát, majd Jézus személyesen jött oda Lóthoz és családjához, és szólt az üzenet, hogy menj meg a te életedet. És hívsz ki a te rokonaidat, a te gyermekeidet, és a te vejédet, és a te unokáidat hívd ki. Mert az Isten ítéletei elérkeztek, meg akarja állítani a gonoszság áradatát, és nincs tovább élete Sodomának, gyere, menj meg életedet. És azt mondja az írás, hogy amikor késlekedtek, az Úr iránta való szeretetből megragadta a Lót kezét, a felesége kezét, és a két lányának kezét, akik még otthon voltak, és kihívta őket. Beszél Jézus Krisztus arról, hogy a végidő hasonló lesz Lót napjához? Erkölcstelenségében és büszkeségében és az anyagiasság vonatkozásában? Beszél róla? Átéljük? Nem akarunk részletezni. És azt mondja az Úr igéje, hogy mielőtt Isten megsemmisítette volna Sodomát és Gomorát, és valóban tűz által megemésztettek, és elsüllyedtek a holtengernek arra azon déli részén, gondoljuk meg. Megvannak a nyomok máskülönben. Látni lehet az elsüllyedt városnak a nyomait. Kutatások föltárták, megmutatták. Azt mondja az írás, menj meg a te életedet. Hadd kérdezzük meg, ha az Isten gondoskodott róla, hogy volt Izraelnek szabadítója ott a Babilonban, és küldte Círuszt, akit személyesen hívott, a végidőben vajon Isten küldje a szabadítót az ő népe számára? Mit tetszene gondolni? Minden részletezés nélkül csak néhány bibliaverset szeretnék olvasni, amikor a Bibliánk erről beszél Jelenések 18. fejezetében, hogy fussatok ki belőle én népem, és ne legyetek bűnrészesek, és ne kapjatok az ő csapáséból. A 19. fejezet első három verse arról szól, hadd utaljak, és hadd olvasom a kedves hallgatók előtt, olvasom a 19. fejezet első három versét. Ezek után hallottam, mint egy nagy sokaság szavát, az égben, amely ezt mondja, alleluja az üdvösség és a dicsőség és tisztesség és hatalom az Úr, ami Istenünké. Mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, és azt a nagy paráznát, amely a földet megrontott az ő paráznosságával, elítélte, és megbosszult az ő szolgáinak vérét, és másodszor is mondták, alleluja, és annak füstje felmegy örökönörökké. Majd így mondja az írás, hogy hallottam, 6. verstől, hallottam, mint egy nagy sokaság szavát, mint egy sok vizek zúgását, mint egy erős mennydörgésnek szavát mondták. Alleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindható. Örüljünk és örvendezzünk és adjunk dicsőséget neki, mert eljött a bárány mennyegző, és az ő felesége elkészítette magát, és adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyorsba, mert a fehér gyors a szenteknek igazságos cselekedetei. És mondanékem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorája hivatalosak, és mondanékem, ezek az Istennek igaz beszédei. Vagy arról van szó, hogy azok az emberek, akik meghallják az Isten szavát, és kijönnek, és lesznek az Isten gyermekei, azokat az Isten azáltal dicsőíti meg, tanultuk, hogy jellemünkben hasonlóvá tesz bennünket hozzá, hogy életünk és cselekedeteink hasonlók lesznek az Úr Jézus cselekedeteihez, olvashatjuk. Úgy van, hogy a ruha ez az jellem és a helyes cselekedet Krisztus által, és azt mondja, hogy ezeket az embereket elviszi Jézus magával a mennybe, hogy a nagy vacsorán ott legyenek az Atya jelenlétében, és ezek az emberek boldogok. Így olvashatjuk még a 11. versében a fejezetben, és láttam, hogy az éj megnyílt, és íme egy nagy fehér ló, és aki ül vala, hivaték hívnek igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik. Ha megnézzük, kiderül, hogy ebben a jelképrendszerben nem más, mint Jézus Krisztusról van szó. Jézus jön hatalommal. Leírja a Bibliánk a másik példájában, hogy Jézus, mint az Istennek fia, az embernek fia, ül a felhőn, és sarló van a kezében, hogy learatja a földet. Jézus ezt egyszerű szavakkal így mondta, ne nyugtalunk, hogy ég a szívetek. János 14, 1-3-ig, igaz? Higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Sok lakóhely van, elmegyek, visszajövök értetek, hogy én vagyok, és ott legyetek. Ezt mondta? Hogy teljes legyen az a kép. Egyik évvel zárjuk be tanulmányunkat. Kedves hallgatók, azt mondja a Dániel könyve, ugye azt mondtuk, hogy a Dániel könyve jelképezi, azaz hordoz azokat a történéseket, amelyek a végidő jelképei. Dániel könyve 12. fejezet első versében azzal találkozunk, hogy ebben a végidőben Isten a következőt csinálja az ő népe szabadítására, olvasom. És abban az időben felkér Mihály, Jézus Krisztusról van szó, nagy fejedelem, aki a néped fiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva népkezdet lenni, mindez ideig, és abban az időben megszabadítatik a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvbe. Jön a szabadító. Úgy néz ki, hogy a Babilon bevehetetlen, úgy néz ki, hogy a parázságával megitatja föl lakosait, úgy néz ki, hogy ez jut győzelemre, Isten éppen nyomorúságban vagy esetleg szorult vagy fogolyállapotban van, de Isten küld az ő szabadítóját, mint Círus küldte, a büszkeség ledől, nyilvánvaló lesz mindenki előtt, hogy mi az igazság, Isten gyermekei hallanak az Istentől, Isten hívő emberein keresztül is. Egy szózatot, hogy fussatok ki belőle én éppen, mert Jézus jön, és befejezi fölünk szenvedés történelmét. Elviszi az övét magával az atyához ezer esztendőre, hogy ezer év után újjáteremtett fölön egy örökjóságon keresztül együtt éljen Isten és megváltottai. Van-e megoldás? Nem keserves üzenet, nem fájdalmas üzenet, hanem győzelmes üzenet. Van szabadulás Babilon fogságából. És én szívből kívánom, hogy ezt a szeretet meghívást, ezt a kérelést, ennek a szabadulásnak a reménységét mi így be tudjuk fogadni.